Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonaltúrdán pedig egyrészt Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Másrészt Tóth Balázs.
Sziasztok!
Megint sikerült összehoznunk egy hétközi, vagy hát ez már inkább hétvégi adás, de hogy nem csak az összefoglaló podcastra jelentkezünk, és igazából Balázs szedett össze témákat, úgyhogy át is adom gyakorlatilag a hostolást neki, úgyhogy Balázs, tiéd a pálya, fogunk sok mindenről, sok érdekes dologról beszélni, de akkor innentől tiéd a szó.
Igen, rég volt már ilyen összeülős adásunk, most az idei évben főleg azért az összefoglaló podok vitték el a prímet, de most már a szezon felén lassan túl is, talán van egy-két év, amit érdemes lenne átbeszélni, főleg többen. Úgyhogy ennek ülnénk neki, de először hozzátok akartam indítani egy kérdést, mint a két legfoglalkoztatottabb NFL-el foglalkozó itthoni emberek közül. Hogy álltok a szezonnal, mennyire vagytok kialvatlanok, mennyire van még meg az izgatottság az idei évre? Kezd akkor te, Dani.
Ja, jó, na, hát akartam adni Patriknak, hogy ne én beszéljek ezen én. Igazából megvan ez a körforgás szezonban folyamatosan, úgyhogy nyilván a hétfő az fárasztó, meg a vasárnap éjszakázás, meg a kedd is, mert meg kedden is ilyen nagy cikk ezek, a szerves törtök kicsit nyugisabb talán, és akkor péntek megint pörög, de az szerintem egész jól menedzselem, hogy az alvás témát a hét nagyobb részében, a hétfő nyilván nem lehet, de hogy azon kívül, úgyhogy hát a szezon nyilván nehezebb, mint az a holt szezon, de amúgy szeptemberben tudom már ezt kezelni.
Minden nap nehéz és telített gyerek mellett, úgyhogy igazából...
Hát jó, hát igen, az is igaz.
Nem lehet azt mondani, hogy bármelyik nap kivihent lennék.
Jó, hát nálunk azért bölcsi
Ja, ha fel kell 3 per egy gyerek, akkor legalább fent tudsz maradni vele, megcsatnézni.
Abszolút, tehát mostanában olyan könnyedén csatlakozok be igazából bármelyik éjszakai meccsbe, de ugye az aréna miatt meg rengeteget közvetítek is, úgyhogy nekem az miatt is elég sűrűvé vált ugye most az arénán, vagy hát a Média 4-nél több meccs van közvetítve magyar nyelven, ezért több kommentátorkodás kell. Októberben megnéztem, 11-szer mentem be, ugye ebbe volt a kandánok is, de hogy azért az... átlagosan 3 naponta jönnek egy közvetítés, ami azért elég masszív, és akkor ez hozzájönnek még az FK-s podok, cikkek, úgyhogy nyilván valahol le kellett építeni valamit, és ez nyilván az egyetemi focinak a beterjesebb követése lett. Nyilván igyekszem azért most is elcsípni mindent, de hát valahova bele kellett nyúlni.
Mondjuk legalább jó fizetés, ugye 11-szer mész egy hónapban, az egész jó fizetés.
Nem panaszkodom, de rohanós. Nyilván majd januártól más lesz.
Jó, akkor így a bemelegítés után akkor kezdjünk bele, és elsőként egy pár irányítóról fogunk beszélni, kicsit kivesézve magát az irányító helyzetét, meg a hozzá kapcsolódó csapatét is, és kezdjük rögtön itt az egyik legfrissebb hírrel, ugyanis Deshaun Watson kidőlt az egész szezonra, és ugye ez az idei Cleveland Browns talán a várakozásokhoz képest felül teljesített mérlegben, vagy voltak, akik azért playoff közelébe várták a csapatot, de lehetett mondani, hogy Watsonnal reális esély is van erre. Mennyire fog megváltozni így a Brownsnak a playoff esélye, hogy most már nem Watson van az irányító poszton, durva visszaesést tartok a Cleveland-től ettől függetlenül, vagy van még így is szanszuk?
Ja, ilyen Joe Flacco most próbajátékre, úgyhogy minden megoldva igazából.
Minél több rossz irányítód van, annál jobb.
Igen, hát igen, vagy akkor hát igen. Egyébként nyilván egy kicsit rosszabbak a Browns esélye, de azért olyan sokkal nem, mert nem mint, hogy a Watson olyan hű, de jól játszott volna, úgyhogy nyilván most PJ Walker meg Tom Robinson Rosszabb Watsonnál alapvetően azért nem annyival, hogy itt hatalmas visszaesésről beszéljünk, meg hát a védelem viszi azért a csapatot a hátán valamilyen szinten, úgyhogy nyilván nehezebb a dolguk, meg főleg még most már egyszerre bejutni még azért az nem egy lehetetlen feladat talán. Ott alkotni az már egy másik kérdés, bár szerintem senki sem akar ezzel a Browns defense-el találkozni a playoffban.
Ezt megelőzően akartam hozni pár statot, de akkor mondjad Patrik először.
Mondja csak először a megerősítést, mert lehet, hogy pont az elkező oldalról szállok be.
Jó, akkor fontos, jó. Túlságosan szerintem a média visszhangja túlságosan nagy volt ennek a Watson kiesésnek, és Watson gyakorlatilag egy liga harmadik felében lévő irányító volt az idei évben, majdnem az összes ilyen statisztikai mutató szerint blitz ellen a 8. legrosszabb volt, 7. legkevesebb IPA-je volt, amikor tiszta zsebből dobálhatott, tehát igazából egyik aspektus sem volt az erőssége, blitz nélkül volt nagyjából közepes, hanyomás volt rajta, liga alsó felében tartozott, kevés volt a nagy passza, igaz, amit jól csinált, amit elkerült, hogy nem vesztette el a meccset a csapatának. Ez valóban kreditként oda lehet írni hozzá, de azért egy Watson rezuméval nem hiszem, hogy itt kéne megálljon az elvárás hozzá. És hogyha csak annyit próbálnak megtenni a mostani beszálló irányítók, hogy továbbra is sokat futnak, mert a Cleveland így is sokat fut, hogy nincsen Nick Chubb-ja, és megpróbálják nem elveszíteni a labdát, figyelnek a turnover mutatókra, szerintem nem kell túlságosan visszaesni ez a csapat. Nyilván ez az kell, hogy a D-védelem tartja ezt a formáját, amit nem tudom, hogy ki lehet tartani egész szezonon keresztül. A sérülések azért ott egy kicsit kedvesebbek hozzájuk, mint az offense oldalon. De szerintem ez a Watson kiesésen kívül is ugyanúgy playoff esélyes csapat az a Cleveland.
Szerintem néztem, sikerességre általában a 28. EPA per play-ben 23. volt a Watson, nyilván nem csak rajta múlik ez, tehát az offense, ez inkább offense mutatók azért összességében, vagy passzjáték mutatók, de igen, tehát nem mutott jól a történet azért.
Én csak egy picit védeném meg, mert amúgy nagyjából egyetértek veletek, egyáltalán nem volt jó Watson, és nagyon-nagyon nem estek vissza az esély, de amit Balázs mondott, szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem rontotta el kifejezetten csapatának az esélyeit, ha megnézitek, ugye a PFF-nek van ez a turnover versus play, tehát a labdázást ígérő labdái, ebből konkrétan, hogyha csak ahhoz akarom bizonyítani, hogy most a helyére beálló Robinson, ő ötöd annyi passzból több ilyet mutatott be, mint Watson a közel 200 snapje alatt, vagy igen, nagyjából 200 snappje alatt, Robinson ezt 50 snap alatt felül tudta múlni, tehát hogy ő abszolút el tudja veszíteni a csapatának, míg Watson azt nem tette, és szerintem azért nagyon nem mindegy, hogy van egy elit védelmed, akinek mondjuk nem a saját 20-asáról kell védekeznie, vagy mondjuk egy egész pályán nem engedi át az ellenfelet, úgyhogy én azért ilyen szempontból visszaesést várok, és szerintem egyértelműen rontja a Browns esélyeit, Watsonnal egyértelmű playoff, és akár ott mehettek volna egy kört, Robinsonnal szerintem, hát izmos lesz az is, hogy egyáltalán a play-off-ba bejussanak.
Mert nyilván tegyük hozzá azért egy Dorian Thompson Robinsonnál, hogy ugye egy meccse volt a Ravens ellen, úgyhogy hát pár órával a meccsel, a Ravens ellen és pár órával a meccsel tudta meg, hogy neki kell kezdeni, tehát igazából
hát, ezért elég. Nem kell öt labdán, ezt ígérő labdát
gondolattól. Hát nyilván, azért azt gondolom, hogy ez nem lesz ilyen rossz minden meccsen, nem lesz öt labda.
Nem vagyok Tom Robinsonnal kapcsolatban ilyen bizakodó.
Hát most azt, hogy öt labdaeredést, labdaeredést érő játékkal lesz meccsenként, azt megkockáztatom, hogy annál jobb lesz.
Ez így van.
Itt
inkább azt kell nézni, hogy Watsonnak összesen volt öt a hét meccse alatt, ami meg azért kifejezetten kevés.
Ez így van.
Igen, de ez volt Watson gyakorlatilag egyetlen érdeme. Az, hogy meg tudta nagyjából hosszabbítani játékokat, mert volt azért ez a scramble képessége, és hogy vigyázott amúgy a labdára, nem dobott
hülyeségeket,
de pluszos elég lehet, de egyébként nem vészesen nehéz amúgy a sorsolása sem a Clevelandnek a továbbiakban. Mondjuk pont most beszéltünk róla, hogy Tonzan Robinson a Ravens ellen mutatkozott be. Most hétvégén rögtön a Steelers a következő matchup. Nem feltétlenül azért a legjobb kezdés.
Főleg, hogy nincsenek tekölök jelenleg a csapatban.
Egyébként továbbra is esélyes a Browns ezen a meccsen, ami kicsit fura.
Ezt én sem értem, igen.
De hát most lassan úgy sem lehet megfogadni őket.
Jó, hát hogy tegyük hozzá, hogy a legutóbbi egymással egy meccsükön a Steelers 9 darab first down-t ért el a Browns defense-en, szóval azért ez is benne van a...
Hát de még így is majdnem nyertek.
Hát igen. Igen.
Hát és sőt, azt a meccset a Pittsburgh nyerte.
Két turnoverrel, vagy...
Ja, igen. Tényleg, valóban, az igen.
Jó. Nyilván szerintem is nyerni fog a Steelers, csak hogy ez állhat mögötte, hogy azért ők sem, ja, és ugye 33 pont az over-under határ, ami tényleg Iowa Northwestern szint.
Akkor ha már itt a playoff-ba kerülésért lévő csapatokról beszéltünk, menjünk hát egy másik csapatra, ami szintén egy másik friss témát szolgáltatott a Buffalo Bills-szel kapcsolatban. Ott ugye elküldték a támadó koordinátort, Ken Dorsey-t, aki mindenképp ugye a hiba forrása volt ebbe a csapatba, amelyik top 5-ben volt EPA-ben, amelyik az egyik legjobb irányítésítményt tudta kiprodukálni, nyilván egy Josh Allenből, tehát ezért tegyük hozzá, hogy volt jó alapanyaga, de ez a támadósor szerintem alakult át az idei évre. Josh Allen idén van először nagyjából megtámogatva futójátéka, amióta az NFL-ben van. Logikus, hogy ha nem megy a csapatnak, akkor elküldöd a támadó koordinátort. Mi történik Buffalo-ban, és ez még vissza lehet hozni? Ugye most 5-5-ös mérlegel állnak, azt most mondom, írtam ki, de azt hiszem, igen. Azért nincsen részesen messze tőlük ez a playoff hely, főleg úgy, hogy azért most egy-két csapat kezd.
De durva, durva a sorsolásuk.
Nagyon igen. Durva a sorsolásuk.
Chiefs, Eagles, Cowboys, most ezt fejből mondtam, hogy itt meg kikeresem konkrétabban, hogy hát, igen, Chiefs, Cowboys, Eagles, Chargers, Dolphins van még hátra, meg egy Patriots, azt oké.
Ha van a New York Times-nak ez a playoff kalkulátor, ott ők már csak 20% esélyt adnak a Bills-nek, nyilván nem hiába, pont a sorsolás miatt. Nyilván egyébként jól mondtad, Balázs, tehát, hogy éreztük az iróniát a szavaidban, hogy ugye itt egy bűnbak keresés volt, és egyetlen egy dolgot tudok következtetni, hogy valamit lépnie kellett McDermottnak, mert ha valamit még ki akarnak hozni ebből a szezonból, akkor valahol bele kellett nyúlni, hogy nem a legszerencsésebb dolgot csinálta, abban szinte biztos vagyok, mert nem Dorsey volt itt a dolgoknak a elrontója vagy a forrása, és nem ezzel kellett volna kezdeni, de máshol nem tudott volna nyúlni, ugye a védő pléjeket már ő hívja.
Védőkoordinátort nem tudja kirúgni.
Igen, a védőkoordinátort kirúgta egyszer már, vagy hát jó, most igen, távozott a védőkoordinátor, a special team koordinátort egyszer már ugye kirúgta, úgyhogy most tényleg nem nagyon maradt más, de arról mit gondoltak, hogy ha a végén ugye nem küldenek fel 12 embert a pályára, akkor is kirúgják Dorsey-t.
Szerintem nem.
Ami egyértelműen ő hibája volt szintén, csak hogy felküldtek 12 embert a special teamre egy utolsó field goalra, ami előtt volt időkérés is, tehát azért nagyon sietni kellett azzal, hogy feltitálják, kiálljon be. Nem szerintem se egyébként, mert akkor egy kicsit lenne más azért a szájíz, de továbbvívve ezt a gondolatmenetet, nem jön össze ez a playoff idén, mert mondtátok erős a sorsolás. McDermott megtartja a pozícióját?
Nem biztos, inkább nem.
Ami még ugye segít nekik, hogy most jön egyébként egy bye week, most két meccsük van még, amiből azért a Jetset bárhogy várni kell. Philadelphiában nem mondom.
Azért a Jets észre is kikaptak már egyszer idén.
És kétszer Josh Allen ne kapjon már ki Wilsonnal szemben.
Most figyelj, tegyük fel azt, hogy mondjuk az AFC-s csapatokat megverik, és mondjuk kikapnak az Eagles-től és a Cowboys-tól, meg mondjuk nem tudom, kitől kapjanak még ki a az egyik Chargers, vagy a Chargers vagy a Dolphins ellen meccset, mondjuk nem nekik adom, már akkor nem jutnak be. Tehát, hogy nem elég nekik egy 4-3-as mérleg ennél a butás sorsásnál, illetve valószínűleg akkor se jutnak be, mert akkor már csak ilyen 10% esélyük van, úgyhogy konkrétan valószínűleg 5-2-t kellene legalább elérni ezeken a meccseken, hát és azt jelenleg nem látom. Tehát, ja, és ugye az sem mindegy, szerintem, hogy ezt az 5-2-t hogy érik el, tehát ha az AFC-s csapatokat verik meg, ugye azt kellene főleg nekik. Úgyhogy,
igen, 5-2-vel szerintem azért még jó esélyek lehetnek azért 10 győzelemmel.
5-2-vel nyilván, igen, de az 5-2 azért az nagyon izmos.
Igen, én is azt mondanám, hogy nem jutnak be egyébként. Most, és azt is gondolom, hogy ha nem jutnak be, akkor az valószínűleg megdermotálásába kerül, mert tényleg már nincs hová fordulni, tehát most már Josh Allen cseréheti el, de nem hiszem, hogy az megoldaná a helyzetet, meg nem is dönt erről a kérdésről. Szóval igen, nálam is egy full bűnbak keresés, most ha nagyon ki akarjuk ezt fejteni, akkor tehát amit a pályán látunk, most tényleg mindenféle statisztikát lehetne hozni, gyakorlatilag mindenben a top 5-ben van ez a csapat, kivéve Tornóbelekben, mert abban meg a legrosszabb a ligában, és tehát amit a pályán látunk, abból szerintem semmi ok nem volt Dorsey kirúgása, most nyilván vannak ilyen kisebb dolgokban lehetne finomítani, de hogy tényleg nem mindenben top 5-ös volt, nem emlékszem ilyenre, hogy nem, hogy egy top 5-ös offense-nek kirúgták volna a szezon közben a koordinátorát, de hogy egy átlagos offense-nek is kirúgták volna, tehát olyanra sem emlékszem igazából gyakorlatilag, és most azt nem tudom, hogy pályán kívül öltözőben, motiválásban, mit tudom én, abban volt-e valami probléma a Dorsival, ezt még...
Ez nem látszódott a pályán.
Nem, de...
Ha csak nem a védelmet akartam látjuk, motiválni, mert az nem menne ki, az
látom. Egyébként az az érdekes, hogy még olyan szempontból se foghatod rá Dorsira, hogy azért lett volna sok labdaadás, mert mondjuk olyan pléket hív, ahol rá van kényszerítve kifejezetten ellen ezekre a dolgokra. Pont, hogy olyan volt a sémázása, hogy meg lehetett volna találni azért a célpontokat. Ez egyértelműen ilyen nagy bal szerencse, vagy ilyen nagy szerencsétlenség a Bills oldaláról. Most ez egy másik kérdés, hogy ugye benn voltak egy ilyen spirálban, amiből most már tényleg hosszú meccsek óta nem tudtak kijönni, úgyhogy kétségtelenül valahol bele kellett nyúlni, és ilyenkor hova tudsz igazából nyúlni? Nekem csak ezen a kérdésem hozzátok, hogy ti mit csináltatok volna, hogy megállítsátok ezt a lejtmenetet?
Hát igen, ez nehéz, mert ugye elég sok ilyen volatilis személyiség van a Billsnél, tehát azért Josh Allen sem a nyugodtságáról híres, Stefon Diggs sem a nyugodtságáról híres, Ken Dorseyról is emlékszünk azért, hogy láttunk olyan felvételt, hogy a fentül a lelátón és széttör mindent a boothban, szóval, és ugye McDermott sem feltétlen az a full higgadt, nyugodt főedző, szóval ezt a részét értem, hogy ilyen szempontból ebbe bele kellett nyúlni, de most nem tudom, hogy Joe Bradyvel ez jobb lesz-e, mert...
Hát sokkal jobb nem lehet. Mármint a Joe Brady
igen.
A dolognak.
Igen, ugye...
Nem tudom, hogy támadó strégát, és addigától mit várnak, hogy mit fog segíteni az egyébként bottom 5 védelmükön.
Hát azon semmi,
és de... a kérdésre, vagy csak a fejedbe.
Ja, csak annyit akartam, hogy ugye nyilván a turnoverek, azok meg valószínűleg amúgy is visszajöttek volna egy normálisabb szintre, mert Josh Allen sem dob több turnovert érő átadást, mint eddig, sőt, egyébként a PFF adatai szerint ez a karrierének az a legalacsonyabb turnovert érő átadásos szezonja, ilyen százalékos formában. És
számszerűsítsük, 10 darabot dobott, erre van 11 interceptionje.
Igen, ez egy nagyon
csak hogy arányosítsuk, kétszer ennyi rossz példát dobott meg Jones, és csak 10 pikje van.
Igen. Ez jól látszik, igen. Ez nagy pekik van, és valószínűleg, tehát hogy simán elképzelhető, hogy jobb lesz az offense a következő hetekben, de valószínűleg Dorseyval is jobb lett volna az offense, mert nincs az Isten, hogy ez a turnover szerencsétlenség, ez végig menj az egész szezonon, vagy hát esetleg elképzelhető, de nagyon, nagyon kicsi a valószínűsége. Úgyhogy, ja, érdekes lesz ez, mert lehet, hogy az lesz a narratív, hogy ó, hát jobb lett az offense, de hát igazából nem lett jobb, csak kevesebb lett a turnover. Az meg nem Dorsey hibája volt.
Az a baj, nem tudom, hogy in-season mennyire lehet behozni kívülről egy új koordinátort. Mert itt, amivel mutatnának az esélyeiket, nem. Az az, hogy védőkoordinátori frissítés lenne, csak ezt szezon közben nem tudod megtenni.
Á, meg ugye az, amire elkezdene normálisan dolgozni, és mire hatna a rendszer, adnak a vége a szezonnak, szóval az azt mondom, semennyire nem életképes az a dolog.
Ha még nem akarunk, vagy ha még van itt ehhez, akkor mondjátok nyugodtan. Egy ilyen félig ide kapcsolódó dolgot akartam, csak ami ilyen hot ték lehet, vagy nem tudom, de ha még ide, akkor mondjátok.
Én csak egy dolgot akartam, hogy ami javítani lehetett volna, az egyértelműen mint átérnek az ellenfél térfelére lévő játékok hatékonysága, mert azért elég sok field goalt hagytak benn például a pályában, nyilván ez labdaadásokhoz is köthető, de hogy azért itt lehetett volna szerintem javítani a számokon talán, ami nem tudom megint csak kinek a hibája.
Szerintem lezárhatjuk utána akkor.
Jó, akkor mondok egy olyan állítást, ami önmagában hatalmas hülyeségnek fog hangzani, de hallgassatok meg. Olyan ez, mint amikor ugye a futók nem számítanak dolog, amit nyomtak a kockák. De ugye az se igaz, csak hangzatos és jól el lehet adni, és sokkal elindít egy nyilvánosabb beszélgetést, és mondok egy állítást, ami hülyeség lesz, de hogy elindít egy beszélgetést. Az állításom az, hogy az interceptionok nem rosszak. És akkor lehet ilyet jót rögni, de hogy nyilván önmagában...
Várom még a kifejtést.
Igen, szóval nyilván önmagában egy interception az rossz, de hogyha egy irányító dobál interceptionöket, akkor az még önmagában nem rossz, nyilván csak abban az esetben, hogyha nem csak interceptionöket dobál, és nem csinálja te semmi mást, de hogyha ezt kompenzálja extra játékokkal, ahogy egyébként Josh Allen is nyilván ezért hoztam ez a témához, egy rohadt jó teljesítményen, és mellé dob pár interceptiont, az engem egyáltalán nem zavar, mert sokkal-sokkal nehezebb úgy irányítót játszani, hogy minden áron kerülni akarod az interceptionöket, mert akkor nem próbálkozol játékokkal, akkor olyan leszel, mint egy Derek Carr, amivel nem mész semmire, és így gyakorlatilag...
Akiről tehát, még lesz szó ma.
Igen. Ha nem próbálkozol, és nem próbálsz nagy játékokat csinálni, és nem próbálod előre menni a dolgokat, akkor sosem lesz egy olyan irányító, akit én szeretnék a csapatom élére is, és a legjobbak között lenne. Most már nem azt mondom, hogy mindenki dobáljon folyamatosan interceptionokat, csak hogy szerintem kicsit túl vannak értékelve talán az interceptionok.
A beszélgetésünk után majd bejelöllek a James Winston kedvei klubba. De egyébként értem, mit mondasz, és alapvetően egyébként egyetértek vele, majd akár lehet is vezetetjük akkor a következő témára majd oda, hogy én is tehát, hogy tudsz nyerni azzal az irányítóval, hogyha minden más klappol, aki vigyáz csak a labdára, és ez az összes érdeme. Ezt mondtuk el ugye pont Watsonnál, hogy most gyakorlatilag Watson lebutult egy ilyen irányítóval. De bajnokságokat csak ilyen irányítóval fogsz tudni nyerni, aki megmeri dobni ezeket a labdákat. És Ellen ilyen, de szerintem egyébként nem Ellen a jó példa erre, mert Ellen amúgy sokkal több olyan dobást enged el, amikor nem veszélyes az interception-re a játék, csak felpattan a kezükből, ugye idén mondtuk, egy rossz spirálban vannak, és interception lesz belőle, de nem azért, mert ő erőlteti folyamatosan ezeket.
Jó, hát azért neki is, tehát azért...
Egyébként azért a karrierére jellemző volt, hogy...
Neki is azért vannak bőven.
Igen.
Meg bőven, tehát most is azért idén is nyilván vannak a szerencsétlen interception-jai, de azért vannak olyan interception-jai, amik túlzott agresszióból fakadnak, meg próbál dolgokat. Ugye a Bills rengeteg útvonalat, rengeteg szél, meg corner útvonalat hív a szélre, úgyhogy próbálják lekötni a flat defendert, és bedobja a ellen mögé. Kurva erős karja van, ezért legtöbbször ezt meg tudja csinálni, de van, amikor a védő jobban odafigyel rá, és ebből lesznek interceptionok, és ez ellenére szerintem tökül megfigyelhető, hogy ezek sokszor bejönnek, néha van belőlük interception, és ugye amikor bejön, akkor van nagy játék belőle, néha nem, de hogy összességében, hát most ha megnézzük ellennek a ha levesszük a Jets meg a Broncos meccseket, ami két prime time meccs volt, és mindenki arra figyel, azon kívül Ellen talán a legjobb irányító volt idén a ligában, és nyilván szarul jött ki, hogy két nagy meccsen volt a két legrosszabb teljesítménye, de a sok interception ellenére talán tényleg a legjobb irányító volt Ellen így két meccset levéve.
Szerintem én értem az állítást, szerintem igen, de én még nem is tenném, mint mondom, nem húzom rá ezt a teljes kategóriát el erre, mert valóban
nem feltétlenül csak ellen.
Irányító. Igen, tehát nem ő az, a tankönyvi példa erre az irányítóra.
Szerintem arra igen, aki, tehát ugye nyilván James Winston a másik féle példa, csak hogy James Winston a rossz példa, és ellen a jó példa, vagy a jó teljesítményű példa erre szerintem.
Akkor, ha úgy nincs egy idő tovább fűzni való, akkor térjünk is át erre a rossz példára. És volt egy ilyen állításom, vagy lehet egy ilyen állításom, hogy a Saintsnek, ha QB kérdést kéne elővennie, ti kivel mennétek tovább, és miért volt Winstonnal? Ugye, kis kontextus ebbe is, Derek Carr ugye beszállt ebbe a csapatba, idehozták, mint a nagy megmentőt. Most Derek Carr ugye amúgy is egy viszonylag kockázat kerülő, szeretett game managerkedő irányító volt, akivel akiből ki lehetett hozni azért a jó játékot, mert egy John Gruden ki tudta hozni gyakorlatilag a karrierje legjobb éveit, de bekerült az alá Pete Carmichael a kezei alá, aki még ösztönzi is arra, hogy csak vigyázz a labdára, kevéset kockáztatunk, és majd megnyerjük csapatszinten. Na ez a Saints hát vezeti a csoportját, és jó is esélye van a rájátszásra, de azért ez nagyban közrejátszik annak, hogy egy gyenge csoportban vannak. Lehet, hogy be fognak vergődni Carral a rájátszásban, még lehet, hogy nagyobb eséllyel is, mint Winstonnal, de hogy ott meccset nem nyernek, azt komoly összeggel tudnám megfogadni. Ellenben, hogyha van egy hot streak-el lévő Winstonod, bármi kijöhet belőle, nyilván az is, hogy ő fogja elveszteni a meccsedet. Akár alapszakasz meccseket, akár a rájátszásban, de hogyha az a végcél, hogy playoffban meneteljél és Super Bowl esélyeket növeljél, akkor szerintem Winstonnal kell tovább menned, és nem csak azzal, aki amint bejutsz a rájátszásba, gyakorlatilag felteszi a kezét, hogy ő megcsinált mindent, és végeztünk.
Hát szerintem egyébként ez azért nem feltétlenül teljesen jó, mert szerintem nagyobb esélyük van Carrral bejutni a rájátszásba, és egy meccsen mondjuk Winstonnal nyerni ott, mint mondjuk Winston
Nagy. De ilyet meg nem csinálsz meg. Tehát ilyet nem fogsz megcsinálni, hogy bejutsz és ott lecserélsz. Tehát vagy most cserélsz valamikor a szezonban.
Csak azt mondom, hogy azért nem váltanak Winstonra, mert alapvetően szerintem azzal nem lesz nagyobb esélyük a rájátszásba jutni. Pont azért, mert Kár sem játszik jól, de azért Winstonnak a volatilitása az szerintem nem összeegyezhetető ezzel az egésszel, és abból a csoportból pont úgy lehet bejutni, hogyha egy olyan irányító van, mint Kár, és itt nem csak Carmichael van rossz, hanem hogy bekerült egy olyan támadó fal mögé is, ami mögött kvázi halálra van ítélve, főleg egy Kár típusú játékos. Úgyhogy én nem tudom, hogy itt a szén szerintem meg van lőve, mert egyik döntéssel sincsenek sokkal előrébb.
Igen, szerintem a Patrik is jól fogalmazta meg, hogy a playoffba jobb esélyük van Kárral bejutni, mert rohadt könnyű a sorsolások, és a könnyű meccseken jobb, hogyha egy biztosabb opciójuk van, mert azért Winston el is fogja adni a meccseket, a könnyebb meccseket is. Tehát, hogyha semmilyen érzelmet és semmi ilyesmit nem kéne figyelembe venni, akkor hogyha favoritok, akkor Kárral kezdenék, ha underdogok, nagyobb underdogok, akkor meg Winstonnal, nyilván ezt soha senki nem fogja megcsinálni, de hogy egyébként az Insznek így lenne valószínűleg a legjobb esélye mindenre, mert tényleg ahol esélyesek, meg ahol nem kell semmi extra nyomni, ott Kár egyébként rendben lesz, vagy jobb lesz az átlaga, mint Winstonnak. De ha meg hátányból kezdnek, akkor Kárnak semmire nem lesz képes, Winston meg vagy kijön, vagy nem, aztán lesz belőle valami. Úgyhogy igen, ezt nyilván sosem fogja senki meglépni, de ez lenne a helyes taktika. Vagy hát, szerintem.
És megnyerik a csoportjukat?
Aztán meg.
Már a következő téma az a Buccaneers-t hoztam, és az, hogy szerintem ennek a Buccaneers-nek jó esélye van arra, hogy beelőzze őket. Erre a legegyszerűbb érvem az Baker Mayfield, aki a csoport jelenlegi legjobb irányítója. Ez mondjuk nem egy nagy érv, tehát mondjuk ehhez nem kell még sokat letenni, de Baker Mayfield baromi jól játszik idén. Ez egyik legjobb irányító a blitz ellen, nyomás alatt a második legjobb IP-t hozza össze, ami egészen brutális. Amikor nincs látható nyomás, azt nem szereti annyira, akkor csak liga közepes, de hogyha valaki még mindig blitzelteti, meg próbálja a nyomás alá helyezni, Baker Mayfield megoldja, és baromi jó döntés volt ez a Buccaneers idén leigazolni. Nem sokkal rosszabb szerintem a Bucs védelme. A sorsolások kicsit nehezebb. De azt sem gondolom megugorhatatlannak, amikor Colts-ok, Panthers-ök vannak benne még kétszer, Falcons-ok, Packers-ök, tehát igazából itt is kevés a nehéz meccs. És lesz ugye egy találkozója még a két csapatnak egymás ellen. Én azt mondom, hogy szerintem be fogja tudni előzni a Buccaneers-üket, hogyha nem cserélnek irányítót.
Megmondom őszintén, egyébként nem értem nem teljesen értem, hogy miért áll ennyire rosszul a Buccaneers, mert amúgy alapvetően tényleg egyetértek, hogy Mayfield sok jobb, mint vártuk, a személyzetem nem rossz, és ennek ellenére mégis szarul állnak. Persze itt nyilván sorsás is közrejátszik, tehát a vereségeik az Eagles, Lions, Bills, Texans például, most oké, van egy Falcons is, ami például sokba kerülhet, de hogy szerintem ez a Falcons jobb, mint amit a mérleg mutatja. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül rájuk fogadnék, hogy megnyerik a csoportot, de alapvetően amilyen képet festenek így egyenként a játékosok, és főleg Mayfieldre gondolok, én azt gondolom, hogy abszolút meg lehet a csoport.
Mondok egy szociszikát, ami lehet elbizonyítani titeket ebben. A Buccaneers 31. sikerességi rátában van a támadó oldalon. Igazából ugye nagy játékokra építenek, vagy ezek jönnek, és
szarafal is nincsen átlagos játékuk.
De nem szarafal egyébként, mert futni nem tudnak, ez oké, de meg belül nem annyira fel, de mondjuk a két tekül nagyon jól játszik, tehát sokkal jobb a fal, mint vártuk, van, inkább így mondanám. Hát igen, futni nem tudnak, oké, ez igaz.
Ami baj, mert egy futásorientált csapat lettek volna. Hát, legalábbis gondolom arra készültek, tudom, hogyha igazolnak egy csereszintű Baker Mayfieldet, aki amúgy jobb, mint vártuk, de nem gondolom, hogy úgy indultál nekem szezonnak, hogy akkor passzoltatjuk Mayfieldet, ahol egyébként most jó, amiben most jók.
Igen. Nem tudom, nagyon volatilis ez a Buccaneers offense, az a bajom vele, hogy nem nehéz számítani rá igazából így downonként, vagy folyamatosan, mert összehozott ilyen nagy játékokat is, és azok azért minden meccsen jönnek, de sokszor meg jönnek az ilyen autók, meg minden. A védelmüknél ugye a secondary ez meg nagyon-nagyon problémás, mert oké, a védőfal rohadt jó, meg a futás ellen eritek, De a secondary-t azért bármelyik normálisabb irányító szétszedés, oké, nem találkoznak sokkal a szezonban, tehát ez is igaz. De mondjuk most a Fortnite több pont. Nem néz ki jó a helyzet Fortnite ellen. De amúgy nincs nagy különbség a Saints meg a Bucks között, tehát abban értek például a DVOA-ben, aztán egymás mögött vannak. Ez azt hiszem héttel adott, tehát az nem változhatott. Offense-ben egymás mögött vannak, defense-ben egymás mögött vannak, így nyilván egész csapatként is egymás mögött vannak, szóval nincs nagy különbség a kettő között. Saintsnek az mindig könnyebb a sorsolása, meg előrébb vannak, de egyébként nem lepne meg feljedben, hogyha behúzná a Buccaneers, de ez a pont az egy meccs hátrány, vagy kettő, vagy hogy állnak most, ha kikaptak a Niners-től.
Egy meccs hátrányuk van.
Egy meccs hátrányuk van, 5-5, meg 4-5 a mérleg, ugye ráadásul a Saints még ugye fog pihenni egyszer, sőt most vannak bye weekend, talán ezen a héten.
Most vannak, igen. Hát jó, ugye feltételezzük, hogy a Bucs ki fog kapni a Fort Niners-től.
Igen, de gyakorlatilag ez az egyetlen egy meccs, amit azt mondom, hogy biztos vereség.
Oké, de a Saints sem mondasz egyet se, mert annyira könnyű a sorsolás.
Igen, egyébként... Hát, Lions is, igen. Nyilván azt mondom, hogy biztos, de igen.
Hogy a Buccaneersnek tényleg igazából csak a nagy csapatoktól van veresége, és ott is a Bills-től, meg a Texans-tól, most amennyiben a Texans nagy csapatnak veszük, van jó teljesítő csapatnak idén, szoros vereségeik, tehát hogy igazából ilyen nagy bukásuk nem volt, hogyha megnézitek, tehát inkább a szar sorsolás itt az évelején az, ami miatt ők negatívval állnak.
És ugye igen. Egyszer már verték el a Saints idegenbe.
Az igaz, az
nem, utolsó fordulóban van, az, nem utolsó előtti fordulóban van a visszavágó, és Carolina-ban fejezik be egy sörmeccsel az évet.
Igen.
Szerintem érdekesebb lenne egy Buccaneers talán a rájátszásban. Én ennek szurkolok, mert szerintem a rájátszásban is jó meccseket néznék.
Mind a kettő egyből kiesik bárki jön szembe. És ugye a Cowboys fog szembe jönni valószínűleg, vagy az Eagles. Rosszabb, Eaglesnek rosszabb esetben, szóval nem hiszem, hogy azért... Sok mindent kell várni, igen.
Jó, menjünk tovább következő témára.
Suranopány a Falkhoz nyeri meg a csoportot.
Na, arra már sajnos letettem, pedig szerintem minden jön rajta ültünk a Falkhoz vonaton, de ez kisiklott sajnos. Következőnek akkor a CJ Stroud kérdéskör. Dobálóztunk itt párszor már akár beszélgetésekben, vagy adásokban, írásban arról, hogy most Stroud belépett ebbe a top 10-es irányítókörbe, vagy nem, vagy mennyit is kell várni arra, hogy ezt ki akarjuk jelenteni. Azt mondom, hogy hosszú távon nyilván meg kell várni erre két szezont, hogy az ember magabiztosan állítsa, hogy valóban benne van, de amit idén eddig látunk, nem tudom, mi akadályozna meg abban, hogy azt mondjuk, hogy ő egy top 10-es irányító, és győzelemre vezeti most már hetek óta a csapatát game winning drive-okkal. Egyedül nyomás az, ami még mindig nagyon rosszul néz ki nála, mert nagyon gyenge nyomás alatti IPA-je. Ezen kívül viszont tudja mozgatni ezt az amúgy baromira tehetségtelen, vagy hát lehet, hogy ez rossz szó, de korán sem olyan erős support személyzettel lévő Texans-t. Be fognak-e jutni a rájátszásba, és ti gondoljátok-e, hogy ez a top 10-es irányító statisztikája megmarad év végére, mert azért látjuk, hogy most ő egy peakben van.
Igen, hogyha top 10-ről beszélünk, akkor az nyilván legvégéről tudunk beszélgetni. Mert most elkezdünk számolgatni.
Nyilván nem nézed, de nincsenek sokan.
Hát jó, számolgassunk. Mahomes 1, Allen 2, Burrow 3, Herbert 4, Hurts 5,
Lamar
6, Prescott 7, Lawrence 8.
Itt már szerintem nem értek egyet.
Azért, oké, okay, idei
játék. Lawrence nagyon gyenge idén.
Idei játék. Inkább az offense. Beszéljünk majd Lawrence-ről is, de...
Igen, következő
téma. De azért én még mindig Lawrence-t választanám előbb egyenlőre, de abban hagyjátok.
Akit még be tudok ide emelni egyébként, az egy ideig
túl. Cousins, meg idei Cousins. Mert Cousins is olyan szinten játszott idején, hogy az itt van, tehát hogy oké, 9-től 12-től van való Stroud is, meg Tuba, meg Cousins, meg nem tudom, tehát hogy igen, ez a szint, és ez hatalmas dolog egy olyan sztól, tehát hogy ezt mindenképpen emeljük ki, de egyébként alapvetően, mit tudom, ha top 12-ről beszélünk, akkor szerintem egyértelmű, hogy ott van. Top 10 az meg már kicsit szubjektív is.
Ami továbbra is a legjobban csinál az, hogy tiszta zsebből mindenki mindent meg tud dobni, és a nyomáson kívüli játékoknál csak Pördi ér el nála egy többi EP-jét, amit azért vessük össze, hogy Pördi kiknek dobálhat, és Stroud kiknek dobálhat.
Igen, egyébként én ebben a kérdéskörben, amellett, hogy Stroud mennyire jól játszik, és azt azért már elég sokat is tenyítettük, én mindenképp Bobby Slovikot szeretném még nagyon kiemelni, mert nagyon jól összerakta ezt az offenszt, és nagyon sokat segít Stroud sikerében, hogy kihasználja, ami mennő nagyon jó, és most gondolok olyanokra, hogy nagyon tiszta zsebeket tud neki kreálni play-action-ökkel, kimozgatásokkal, és ezekből max protection-ökkel, tehát 6-7 emberes falakkal, vagy védelmek protection-nel, ami ugye kevesebb útvonalat jelentene, mert ugye a védők is jobban felépnek, megnyílnak a pályák, és sokszor van az, hogy csak egy hosszú útvonal opciója van, meg mellette egy checkdown, és nyilván sokszor meg tudja dobni a hosszabb útvonalat, és ezek nagyon jól működnek. Sokszor lehet kritizálni, hogy sokat fut korai downokra, de és ezek tényleg nem működnek jól. Ellenben nagyon jól megnyitja a védelmeket, hogy sok single high safety felállást lát Stroud, és ebben azért ott van az élmezőny, mert most konkrét számaim nincsenek, de ez nyilván segíti az ő szituációját is, szóval csak azt akartam kiemelni, hogy azért elég jó körülötte a kisegítő személyzet, és akkor itt gondolok alapvetően, hogy a támadófal elég jó, a play calling az nagyon-nagyon jó, és szerintem az elkapósor is egy alulértékelt sor, nem azt mondom, hogy jó, mert azért az erős túlzás lenne, de mit tudom én, Bryce Younghoz viszonyítva, két szinten jobb.
Hát Younghoz viszonyítva igen. Így is egy kicsit elég átlag alatt vannak, hogy milyen gyakran sikerült szeparálódni, de nyilván amikor Noah Brownokból kell megoldanod, akkor is egy szép tény, hogy legalább a liga átlag környékét el tudtad hozni, aki egy unsigned hero jelenleg ebben a csapatban.
Jó, meg egyébként Nico Collins szerintem egy tök jó játékos, Tengdel egy nagyon jó újonc elkapó, szóval Schultz egy korrekt tight end, nem jó, de rendben van bőven, szóval azért ez nem egy rossz elkapó állomány, ahogy mondjuk gondoltuk, hogy talán ez nem lőtt.
Mennyire menjünk benne, hogy Bobby Slowik nyom egy Ben Johnson-t, és marad még egy évre egy amúgy viszonylag forró nézként. És
szerintem marad.
Szerintem még korai lenne elvinni, szerintem még korai lenne, igen.
Jó, akkor úgyis felpedzegettük itt a Lawrence témakört, akkor beszéljünk róla. Aki viszont, illetve abban egyértettünk, hogy milyen az elvárásokhoz képest alul teljesít, főleg, hogy azért voltak itt az év elején még MVP cím várományos állítások is.
Meg Patrik is, és én is hoztuk ezt a soros podcastba, igen.
Egyébként az előző, a Fortnite előtti pofon előtt egyébként még hetedik volt, tehát lőtávolon belül, mert ugye jó. A Jaguars mérleg jó volt.
Igen,
itt inkább a mérleget gondolnám, aki a mérvadónak. Jelenleg Lawrence az 5. legrosszabb QB blitz ellen, a 9. legrosszabb nyomás alatt nem igazán tud meghosszabbítani játékokat, vagy amikor próbál sok szekket nyel belőle. Amikor tiszta zsebe van, akkor alapvetően jól passzol, vagy legalábbis jobban, mint az eddigi számok, de egyébként nem csak ő hibája az, hogy itt tart a támadósor, és itt a play callingot elő lehet venni, de akkor is egy konstantan top 10-ben mondott irányítónak ennél jobb számokat kell szerintem produkálnia, és akkor itt meg kérdezem, hogy biztosan top 10-e Lawrence.
Szerintem egyébként nem kérdés, hogy itt, amivel egyet tudok érteni, hogy sokkal nagyobbak voltak az elvárások. Hogy mennyire voltak helyesen ekkorák az elvárások, az már egy másik kérdés, és én egy dologban tudok nagyon egyetérteni azzal, amit mondtál Balázs, és amit én nagyon hiányolok, hogy én azt hittem, hogy a struktúrán kívüli játékban, kicsit a kreálásban előrébb tud ő majd lépni, és szerintem ez az, ami leginkább az ő számlájára sírható. Minden más, ami miatt szenved a Jaguars offense, az inkább Press Taylornak a sara, aki ugye átvette a playhívások szerepét, és nagyon visszafogja ezt az offense, nem használja ki az erősségeit. Én Lawrence tényleg egy dologot tudom hibáztatni, pontosabban kettő, az egyik, hogy nem lépett előre szerintem ebben a kifejezett playmakingben, a másik pedig az, hogy ő nem vigyáz eléggé a labdára. De ezen kívül én nem gondolom, hogy ő egy rosszabb irányító lett tavaly óta, kicsit rosszabbul néz ki, sőt, maga az offense jóval jobb, rosszabbul néz ki, és ezért beszélünk vele kapcsolatban, és egy picit ilyen mélyebb dolgokban.
Én is két dolog miatt hibáztatom, a fumble-ök az egyik, ami egyértelmű az ő sara, és jobban kéne vigyázni a labdára, amikor mozog vele, tehát ez értelmű az ő problémája, és ez eddig is negatívum volt, és ebben nem tudott fejlődni. A másik nálam, ami visszaesett, az a szekkek elkerülése, és ezt nagyrészt visszavezetném a támadófalra, de azért Lawrence sem segítene meg a helyzeten. Ugye tavaly ő egy nagyon-nagyon jó irányító volt abban, hogy a nyomásokból nem engedett szekket, és ez az egyik legjobb képessége volt, és ez egy nagyon-nagyon fontos képessége, hogy már beszéltem róla idén párszor. Idén ez nem, ez egyáltalán nem jó tulajdonsága Lawrence-nek. Nagyrészt visszavezetem a támadófalra olyan szempontból, hogy ugyan a szekkek azok nagyrészt irányító statisztikák, de annyira rossz ez a támadó fal, hogy Lorenz sem tudja, hogy Lorenz is, tehát hogy nincs meg benne az a belső óra, nem tudja, hogy mennyi ideje van, és folyamatosan mindenhonnan jön nyomás, nem tudja, hogy honnan fog jönni a nyomás. Nagyon elbizonytalanította szerintem itt ez a gyenge támadó fal, és ezért ebben a szekek elkerülésében sem tud kiemelkedőt nyújtani, mint ahogy tavaly. Ezen kívül borzasztó az offense, tehát hogy a támadó fal az ritka gyenge, és ez nyilván sok mindent ellehetetlenít egy támadósorban, de azért vannak offenzek, ahol egy gyenge támadó fallal is tudnak mélyebb útvonalakat futtatni, vagy kicsit megnyitni a pályát. A Jaguars konkrétan a legrövidebb ráutokat futja az egész ligában, tehát hogy egyáltalán nem tudnak mélyre menni, és ezáltal a védők is fellépnek, és beszorítják az egészet, és annyira összeszűkül a pálya, hogy azzal már nehéz mit kezdeni. Tényleg egy Lombardi-féle Chargers érzése van az embernek, és nyilván Herbertot is lehetett kritizálni az utóbbi években hasonló dolgok miatt, mondjuk a szekkelkövés az nála nem volt probléma, és Lorenznél is ez az egész beszűkülés nagyon-nagyon nagy problémákat jelent, de tényleg szerintem ez offense probléma, és egyrészt Press Taylor, másrészt szerintem azért Pedersont is lehet kritizálni, mert azért nyilván a play calling az Taylor-é, de az offense összerakása az ugyanúgy Pedersoné is. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy tehát Lorenz kérdés, offense kérdés, sokkal-sokkal nagyobb probléma az egész offense, mint maga Lorenz szerintem.
Ford Gangnek van egy PFF munkatársának van egy kimutatása arra, hogy az irányítók milyen százalékban futnak bele szegbe, vagy negatív IP-re, dobnak rossz dobásokat szoros őrizetbe, vagy ki a pályáról, és ebben van Lorenz olyanok társaságában, mint Desbo Ridder, Aidan O'Connell, Mac Jones, Zach Wilson, tehát itt a liga legaljáról, Minshew, mellegyük őt is, a liga legaljáról, ami már a play közben az ő felelőssége is kell legyen, és nem tudom, hogy Pedersonék fel tudnák ezt mérni még évközben, hogy ezen még változtassanak, és visszavegye a play callingot, nem tudom, ők most ugye most vannak túl a bye week-ükön, és ezután kaptak egy óriási pofont San Franciscóban, tehát sok mindent nem sikerült előrelépni, akkor, amikor lehetne erre készülni.
Nem akarja visszavenni azért Pederson egyébként, és azért, mert ő is így indult, ugye Andy Reid alatt, ő is megkapta a play hívásokat, és úgy lett belőle utána a főedző, szuperból győzelem, stb. És próbálja visszaadni ezt az alatta lévő támadó koordinátoroknak, Press Taylor már az Eaglesnél is kapott ilyen feladatokat, az sem ment, most megint próbálkozik ezzel Pedersen, de szerintem itt Taylor-t már el kellett vengednie.
Jó, most akkor lépjünk ki az irányító szerepkörökből. Végülis még ide kapcsolódhat, ami a Los Angeles Chargers lenne, mint téma, akik talán az ez a legnagyobb negatív várakozását, vagy csalódását okozták, már megint. Ha valahol el lehetne gondolkozni szezon közbeni főedző kirúgáson, akkor szerintem ez a csapat, és mivel a támadósor még mindig jobb, jóval jobb, mint a védelmük, hisztek abban, hogyha sikerülne itt kirúgni Staley-t, és előléptetnék Kellen Moore-t, akkor megfordulna ez az arány, ez az új menedzser pattanással, bejönne az a plusz pár olyan győzelem, ami amúgy a kezükben szokott lenni, csak mindig elbukják, elcsárgyaszkodik, az meg lenne, és bejutnak a playoffba, vagy ezt a szezont kukázni kell most már innen?
Hát ebben a szezonban én nem hiszek, hogy erre kanyarodjunk, de nem feltétlenül csak azért, mert Staley van ott, hanem hogy innen már azért nagyon nehéz lesz ebben az AFC-ben bejutni, és annyira meg nem könnyű a sorsolásuk talán, hogy innen vissza tudjanak jönni. Kellen Moore-ba se hiszek, ha már itt megemlítettük, hogy főedzőként vele feltétlenül minden összeállna, persze csinált jó dolgokat, de vannak még azért kételjeim, megvárnék még egy támadó koordinátori évet vele, de nehéz különvenni szerintem, hogy itt mekkora bajok vannak Staley-vel és a védelemmel, és az offense meg ugye vannak kulcsérültek, úgyhogy igazából azt nem tudom olyan szinten ketté választani, hogy azért, hogyha lett volna egy korrekt védelmük, amit Staley-nek illet volna összerakni, akkor most még azért nyilván rájátszás esélyesként beszélnénk róluk.
A harmadik legdrágább védelem a Chargers, és nem tudják megállítani az orfogyát sem.
Jó, hát azért a harmadik legdrágább védelem, oké. Ez azt gondolom, hogy inkább Telesco hibája, hogy ez így néz ki ez a védelem.
Akit szintén elő lehetne venni azért a szezonért.
Ez igaz.
Vagy azért a rosterét.
Ez így van. Nem akarom térít felmenteni egyáltalán, mert hogy ez egy rossz védelem, és hogy sok sebből érzik, csak hogy az, hogy a legdrágább védelem, az meg már nem, tehát hogy nem tükrözi a valódi tehetség szintet a csapatnál, csak ennyit akartam ezzel hozzátenni. Nem hiszem, hogy szezon közben sok minden változna ezzel, hogy szezon közben kirúgnák. Azt nem gondolom, hogy kérdés, hogy szezon végén távoznia kell. Szerintem szezon közben azon látok mindegy gyakorlatilag.
A Chargers-ek egyébként plusz 24-es a pontkülönbsége, így sikerült negatív mérleggel állniuk, és lassan elfogyni a plájátszás helyekről.
Jó, nekik is van még, vagy 20% esélyük, hogy mennyit talán.
Több,
4-5 találnak, 4-5 találnak, és azért főleg 29, most, hogy az AFC-ben potyognak ki azért az esélyesek közül páran, vagy talán kezdenek kipotyogni, azért egy Cleveland is 6-3-ról indít, és nehéz lesz beelőzni, még hogyha el is leszhetik az elejétajukat. De itt a playoff helyek kapcsán azért az AFC az a konferencia, ami legalább adja az izgalmakat. Mégis valahogy más az ember érzés, amikor árnyéz erre a playoff picture-re, mert azt gondoltuk ezen a szezon elején, hogy az AFC sokkal erősebb, ez tény, az így is van, de szerintem máshogy erős az AFC, mint ahogy vártuk. A jó csapatok nem annyira jók, sokkal szorosabb a küzdelem, és egy jelenleg 14. Denver is egy dupla vére van csak a 7. Texanstól. Gyakorlatilag két csapaton kívül itt még, ami a Tennessee meg a Patriots, nem mondanám, hogy bárkit le kéne, vagy le lehetne írni. Nem csak mérleg alapján, de akár mutatott kép alapján is. Tehát akár még a Chargers is odaérhet. Mi lenne nálatok a végkimenetele az AFC-nek? Hogy legyátok az erősorrendeket?
Én csak gyorsan reagálnék arra, hogy a nagy csapatok nem annyira jók. Hát hogy ne lennének? A Ravens legalább annyira jó, mint vártunk, sőt lehet, hogy jobb. A Chiefs szintén lehet, hogy látványosságban talán visszaesés van, de a védelmük ezerszer jobb, mint gondoltuk. A Dolphins jobb, mint gondoltuk. A Bills egyedül talán, aki gyengébb, a Bengalsnál, meg ugye amikor nem volt sérült boró, akkor azért ők is ugyanadtak, ahogy, szóval szerintem ez nem igaz, hogy nem annyira erősek, nem teljesen úgy hozzák
az a
csapat.
Nem úgy erősek, ahogy gondoltuk szerintem, amit kiemeltél, hogy a Chiefs nem az offense miatt van ilyen elől. A Ravens-et elfogadom, hogy ők minden, a labda mindkét oldalán tudnak olyan dominánsak lenni, mint ahogy azt talán vártuk tőlük, de itt van egy erős Bengals visszaesés, egy Chargers visszaesés, vannak meglepetés Steelers-ök, amik felfele húzzák, de a Jaguars-t egyáltalán nem mondanám dominánsnak, akik szintén erősnek gondoltunk szezon előtt. A Miami tartotta azt, amit talán tavaly vártunk, talán egy kicsit jobbak is, de nekem inkább több van a negatív, vagy a meglepő oldalom, és főleg az offenzekre gondolok, de sok esetben az egész csapatra. Szóval az ő képű senki nem emelkedik ki.
Az offenzek ugye visszaestek egész. Az egész ligában visszaestek, azok mindenhol visszaestek, de az azért pozitív meglepetés, a Steelers, a Browns, a Texans, most Colts Raiders is ötött el, igazából jó, őket nem gondolom olyan hüde jó csapatnak összességében, de azért a Steelers, Browns, Texans trió szerintem mindenképp pozitív meglepetés, és ugye most a Bills, Chargers, meg most a Bengals, nem tudom mennyire fair ide venni a sérülés miatt, nagyjából hasonlóan vagyunk igazából a pozitív meg a negatív csapatoknál.
Ja, és hisztek abba, hogy még innen hátulról jöhet egy előzés, akár egy Broncos-tól, egy Chargers-től. Nyilván a Bills már nem veszem ebbe a kategóriába, mert hogy hátulról jövő előzés, azért szerintem nekik még...
Hát azért hátulról jövő előzés, ez nem sokkal reálisabb, mint a Broncos-é vagy a Colts-é.
Nem, szerintem azt mondta Balázs, hogy az nem elég hátul van, nincs elég hátul.
Jó, most úgy gondoltam, hogy a jelenleg negatív mérleggel álló csapatok, amiben ugye csak a Chargers, Jets, meg a Broncos tartozik bele, a többiek elég sűrű a mezőny itt az 5-5-ös csapatokkal, és ugye a Texansnak van 5-4-es mérlege. Mi lenne a bejutó sorrend nálatok?
Hát nem muszáj kiemeléseket. Hát még a Patrik ezt kitalálja, addig én megkeresem a... Igen.
Én mondhatom, én szerintem itt a Bengals mai éjjeli verességével tisztább lett a kép, tehát szerintem a Dolphins elviszi a keletet, Ravens elviszi az északot, a Chiefs elviszi a nyugatot, és akkor itt a Jaguars Texans leboxolhatja a delet, én még mindig a Jaguars-t fogadnék, de sokkal jobb a sorsolás a Texansnak, és akkor be fog jutni egy mind a két északi még bejut, szerintem. Most jelenleg ezt mondanám.
Igen, nálam ugye Chiefs, Ravens, Dolphins, Texans volt a négy csoport győztes. Ugye a Texans, Jaguars gyakorlatilag jövő héten eldől, ha a Jaguars nyer, akkor eldől igazából, mert ugye jövő héten játszanak egymás ellen, ha jól emlékszem, és ha ott a Texas nyer, akkor visszajön Egárra, és náluk lesz a tiebreaker, tehát átveszi a vezetést, de Gelsz akkor két meccsen húzna, hogyha ő nyerne. Úgyhogy az nagyon sok mindenről fog dönteni. És ugye egyébként Bengals írtam 5. helyre, azt most már kihúznám így egyrészt a sérüléssel, de még inkább, vagy egyrészt a vereséggel, de még inkább a sérülése miatt. Ugye Brownsnál is Watson sérülés, de akkor ez Browns, Steelers, Jaguars a másik három bejutó nálam.
Azt a Browns mind a kettőtöknél ilyen egyértelmű a sérülés ellenére? Hát, tudom, hogy pont erről beszéltem, de hogy megtartja az a hét. Ugye itt van egy nagyon erős mérleg, ami segítség. Meg van egy nagy kérdőjel, hogy ténylegesen nem fogják az irányítók elveszteni azokat a meccseket, amiket amúgy 15-12-re megnyertek.
Igen, előtt. De könnyű a sorsolásuk, 8. legkönnyebb a fogadóirodák szerint, úgyhogy azért ez elég sokat segít, mert mit tudom én, a Steelers-i a 9. legnehezebb, a Bengals-i az mondjuk pont közép kategória, az is nyilván nehezebb, mint a Browns-i, kit mondtunk még. Itt nézzek meg.
Itt a kérdés mi nekem, a hogy valóban be tud-e jutni a Jaguars Houston vesztese wildcardon, és én azt mondom, hogy nem, és szerintem itt egy sötét lóként belovagol a Denver, hogy legalább végre valamit Patricknak is fel tudjunk írni. Úgyis számon kérte, hogy nem emeljük ki sokszor a denveri csapatot. Azért ők is igen-igen megtizedelt csapatokkal fognak most elkezdeni játszani. Ami nem tudom, hogy szerencsése nekik, mert eddig a nagy csapatokat tudták csak elverni igazából, meg a Packers-t. És egy Vikings-Browns-szal a következő két fordulóba otthon ráadásul szerintem el kell tudniuk bánni. Akkor 6-5-ös mérleggel pedig elindulhatnak felfelé, és még mindig nincsenek nagyon erős ellenfeleik. Egy darab detroiti látogatáson kívül gyakorlatilag bárhol el tudom képzelni, hogy nyernek.
Hát jó, de mondjuk most a következő két hétre, amit mondtál, hogy Vikings-Browns ott is simán elképzelhető, hogy mindkétszer kikapnak. Tehát, hogy jó, én tudom, én lettem a Broncos hater állítólag a szerkesztőségben, de hogy úgy, hogy elképzelhető. Egyébként a Jaguar sorsolása a 7. legkönnyebb, a Texans a 2. legkönnyebb, a Broncos meg 13. legkönnyebb.
De az még nincsen nagyon leszakadva azért tőlük.
Hát nincsen, de mondjuk a 2. legkönnyebb, meg 13. legkönnyebb között azért.
Hát meg nagy a hátrány mérlege igazából, hát itt igen, az a probléma. Igen. Tehát, hogy túl sok meccset kell hozni, nekem ezzel van a bajom. Tehát igen, elképzelhető, hogy itt viszonylag jól hozzák a meccseket, mert elindultak egy pozitív úton, legyünk bizakodóak, de azért azt nehezen látom, hogy itt mondjuk a hátralévő meccsekből mondjuk csak 2 adnak le, vagy teszem azt 3, és akkor az meg már bőven nem lesz elég.
Hát a 3 valószínűleg nem, de a 2 vereség, imád ez most gyakorlatilag a következő két héten eldől, mert ha itt megvan a 2 győzelem, akkor van még mit reménykedni, de Joshua Dubst és egy Thompson Robinson kell valahogy legyűrni, egyébként erősen feljavuló védelemmel, és egy jól játszó Wilsonnal.
Az a baj, hogy ha megnyeri a Broncos ezt a két meccset, akkor csak körülbelül ilyen 30-35%-os esélyük lesz. Most nem emlékszem a pontos számra, és azért az még mindig messze van az ideálistól.
Jetsről meg nem is beszéltünk, csak mondom, hogy a Jetsről, Aaron Rodgers mindjárt visszajön, bármikor visszajöhet most már.
Ez a szkeptikus vagyok, hogy az Aaron Rodgers visszajön, ez biztosan hány játékot is fog jelenteni majd a pályán. Azért egy 6 hónapos felépülést rövidít le a felére, nagyjából.
Nem, hogy 6, az inkább 9 és 19-12 hónap vagy a hír lesz, úgyhogy...
Egy 40 éves játékos, tehát
lehet,
biztos annak azok a kérdések, amit nagyon sokat segítenek. Igen,
lehet egy ugye másik műtétet, tehát hogy egy újféle műtétet választott, ami nyilván nem értek hozzá, de hogy azt mondja, hogy ez gyorsabb felépülés, meg minden, nyilván fogalmas nincs róla, tehát hogy nem tudom. De hogy nem a hagyományos Achilles műtétet választotta, ami amúgy 9-12 hónap lenne, hanem egy más fajtát. Ezért van egyáltalán szó erről. Na mindegy. Szerintem sem fog már visszajönni, mert nem lesz versenyben a Jets igazából, de ki tudja.
És bármilyen műtétet is hajtott végre, bármilyen egészséges lesz. Gondolom nem 100%-os tudja összehozni magát, és bekerül le mögé a Jets fal mögé.
Igen.
Sok rédet nem adok hozzá. De akkor boruljunk át a másik konferenciánkra, ami viszont szerintem egy kérdés, egy pozíció kivételével eldőlt a rájátszás térképe, és baromi unalmas az NFC. Sok időt ne vesztegessünk vele, láttok bárkinek esélyt arra, hogy megbontsa a jelenlegi felállást, ahol ugye Eagles, Lions, San Francisco, Saints, mint csoportgyőztesek, és a 3 wildcardos pedig a Seattle Cowboys és a Minnesota.
Hát nyilván valamelyik NFC South csapat, a Saints-et talán, az egy olyan opció, ami azért bőven elképzelhető. Hát amúgy wildcardra most nyilván, ha most 0-0-ra indulnának, akkor azt mondanám, hogy a Rams, de hát le vannak maradva 3 meccsel, vagy 2,5 meccsel, tehát azért az egy nagyobb hátrány jelenleg.
A Rams egy Stafford-szérülésen maradt attól, hogy ez ténylegesen egy érdekes kör legyen, mert ezen a két hetet hiányzott Stafford, vagy hármat?
Egy meccset csak.
Csak a Packers ellen esett ki?
Meg utána a bye week-e volt a Ramsnek,
úgyhogy... Ja, a bye week-ük volt, igen. Hát az sokba kerül nekik. Én szerintem még a South-ban fog változás történni, amit már úgy említettem, hogy szerintem a Tampa be fogja tudni előzni a New Orleans, de azért nehezen látom, hogy bárki meg fogja akármilyen, csak a Minnesota-t is, pedig Joshua Dobbs egyébként nagyon fancy játékos, de amúgy nem játszik nagyon jól annyira, mint amennyire a mérlegek mutatják meg itt a nagy játékok, azért nem volt ő egy óriási boost a csapatnak.
Meg kritizálja az űrhajóst már, mindenki imádja az űrhajóst, úgyhogy...
Az ilyen fancy játékosok közül egyébként szeretem, nincsen vele bajom, de ha lenne kihívó, akkor ezt a Vikings meg lehetne szerintem állítani. Nyilván nekik nagy segítség, hogy jön vissza Jefferson a csapatba, talán már most hétvégén, vagy jövő héten.
Még egy csapatot bedobnék egyébként, a Panthers, már vicceltem.
Panthers.
Ez egy Giants, a másik.
A busz alá be lehet dobni, igen. A Washingtonba se hisztek?
Nem.
Nem különösebben ilyen védelemmel.
Hát sajnálatos. Utolsó témaként már csak annyit akartam megvitatni, hogy lesz-e idén bárkinek esélye MVP címre, akit nem irányító posztról emelünk ki, hiszen van két baromi jól menő elkapónk a ligában, van egy McCaffrey, akinek most egy nagyon pici visszaesés sem van, de azért szintén jó szezonja van, vagy ezt ugyanúgy meg fogja kapni egy egyébként szerintem nem historikus, de azért jó szezon produkáló irányító.
Ne tessék, még Balázs is lenézi itt a védőket. Miles Garrett nevét bedobnám még, én szívesen adnám védőnek is, de nem, amúgy én irányítóba látom továbbra is a megoldást, ez túlságosan irányító központú díj, és szerintem lesz olyan mutatója több csapatnak is, ahol van viszonylag jó teljesítő irányító, még ha nem is csúcsformában teljesítő irányító, ahol megkaphatja valamelyik a Mahomes Hurts Lamar 3-asból. Elsősorban ezekre gondolok, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezt ne irányító kapná.
És szerintem ez rendben van egyébként.
Ha Gerett megdönti a szek rekordot?
Nem
fogja. Nem lesz
elég az. Most azért, mikor J.J. Watt is azt mondja, hogy megkérdezték ugye a saját szezonja, hogy MVP-t kellett volna érni, azt mondta, hogy hülyeség, mert bármennyire is hogy játszott egy irányítónak, sokkal több hozzáadott értéke van még egy közepes irányítónak is, szóval szerintem ha J.J. Watt is ezt mondja, akkor szerintem itt én már rég eltemetném ezt a beszélgetést, hogy bármilyen más poszton érdemelne én játékos. Kéne egy olyan díj, hogy a legjobb játékos díj, és akkor tök jót lehetne arról beszélgetni, de ilyen nincsen jelenleg, úgyhogy...
Igazából az MVP ezt akarná takarni, de nem ez
jelenti. Nem ezt akarja,
mert nem ezt jelenti.
Benne van a nevében, és a legértékesebb igen. Játékos, innentől kezdve de... szerintem ez irányítónak kell mennie, és ez van.
Ez az alaptézis persze, mert egy hiderekkár is többet ad hozzá, mint egy legjobb elkapó a saját csapatához, mert beraksz oda engem, és nem fogok olyan teljesíteni, és sokkal rosszabb lesz a csapat. De hogyha most azért úton vagyunk arra, hogy akár két elkapó is megdönthetné a legtöbb elkapott yard rekordot, és 2000 fölé mennek, akár Brown, akár Hill. Szomorú szeretnék egy olyan világba élni, ahol ilyen kollégák előkerülnek, és mondjuk a végén top 3-ban legalább az egyikük nevét bedobnak.
Ez lehet, tehát azt el tudom képzelni, az benne van, hogy, mert ugye most főleg, hogy most 5 emberre szavaznak már az újságírók MVP-nél, tehát biztos, hogy fog kapni szavazatokat Hill, meg talán Brown is, ebben biztos vagyok igazából, de nem fogja 5 irányító elvinni az 5 első helyet, tehát ez azért elég biztos vagyok. De szerintem az jó, ez pont elég is nekik. Az szomorú nyilván, hogy AJ Brown nem lesz még semmilyen díjazott sem, mert Tyreek Hill jelen áll lesz szerintem, most már, hogyha nagy visszaesés lesz a sérülés, vagy mit tudom, akkor változik, de hogy jelen áll lesz szerint nyilván szomorú, hogy AJ Brown nem kapna egy ilyen szezonnal semmilyen díjat, de hát...
Most ez nincsen lemaradva Hillhez képest, most van közöttük 6 yardnyi differencia?
Hát jó van.
Hát az nem sok. Egy folyton 125 yardos elkapónál. Vicces lesz, hogy egyszerre döntik meg Calvin Johnson rekordját.
Hát, vagy egyikük sem dönti meg.
Nyilván, benne van, de reménykedünk abból, hogy igen. Nem tudom, kihagytunk-e valami témát, de ha nem, akkor ennyit szántam mára.
Szuper. Akkor ennyi voltunk a mai adásra. Egy kis hétvégi hallgatni valót azért hoztunk, reméljük érdekesek voltak a témák, és Patrikkal jövünk hétfőn összefoglalásra. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, reméljük tetszett, jelezzetek vissza Discordon, kommentben, reviewban, bárhol, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.